téged végtelen. Atyám, nagyisten, elhat a mélybe s az egek fölé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyház megye és a Debrecen Nyíregyházi Egyház megye szolgálatára. Krisztus a mindenség királya főünnepe, az egyház év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben, mondta el a szentmise kezdetén a főpásztor. Hozzátette, az ünnepnek van egy másik üzenete is, Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021-től az ifjúsági világnap Krisztus király vasárnapján van, korábban virágvasárnapon volt. Ez arra ösztönöz, hogy a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust ismerik el királyuknak, akit szeretettel akarnak szolgálni. Ternyák érsek tanításában Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, amelyben a Szentatya arra hív fel, a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Gyöngyöstarjánban a vasárnapi szentmisét követően adta át Ternyák Csaba egri érsek az idei pirkerdíjat, amelyet Ötvös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános kapott meg. 50 éve szentelték pappám, a 80-as években elveszítette látását. Gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyöstarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátraverebély Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk, mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt, közölt a miniszterelnök az uniós csúcson történteket összegezve a Facebook oldalán. Orbán Viktor videokonferencián tárgyalt a résztvevőkkel. Azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet is, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntése készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben az EU-s külkereskedelmi tanácsülését követően. A külgazdaság és külügyminiszter ismertette, még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az Unió és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve. Emellett Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházás támogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az Unióban. Leszögezte azt is, hogy nem engedjük be továbbra sem a silány ukrán gabonát. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6%-a, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, tették hozzá, azzal együtt, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. A nyugdíjasok a sérült élelmiszer utalványaikat az államkincstárnál december 10-ig cseréltethetik ki, erről adott tájékoztatás Zsigó Róbert a Facebook oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le tudják vásárolni a nyugdíjasok. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről még vasárnap. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andrii Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek vasárnap. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikaiaknak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós mennyiségű eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A könyvtárban gyakran politizáltak, akkor se nagyon hallgatott oda, pedig Bicó olykor vakkantott valami kellemetlent, Szabó hümmögött, Emma mindentől, Réka meg semmitől se volt elragadtatva. Nóra maga egyre nyugtalanabbá vált, tanácstalanul kereste meg régi mozgalmi társait, s faggatta őket, milyennek látják a helyzetet, mit tehetnének. Katalin nem törődött semmivel. Válaszolgatott nagy lámpalázzal kelletlenül, ha Dániel eltűnése miatt gyötörték, elmondta Rákosi életrajzát szemináriumon, mikor ezt kellett felelnie, de a politikusnak tulajdonképpen csak a külseje rögzült meg a tudatában. Nem foglalkozott tetteivel vagy személyével. S ha Nóra beszélgetni akart vele, ügyetlen ürügyeket keresett, hogy kitérhessen az oktatás elől. A nőszövetségbe nem ment többet. Azt mondta, nincs ideje. Egyébként nem is volt. 46 és 48 között Katalin rendszeresen, szomjas érdeklődéssel olvasott. Szerelme ébredése után se élő, se holt klasszikusok nem érdekelték többé. Nem volt az az író, aki úgy meg tudta volna fogni a fantáziáját, mint Anyuci. A könyvtár dolgozói vagy látogatói között bárki, még Irc, a temető tolva is jobban látta, hogy alakulnak a belpolitikai események, mint Katalin. Ő vagy kétségeivel vívódott, azon töprengett Simkó elveszi-e, vagy mikor már férjhez ment, vasárnapi menükön törte a fejét, s örvendezett, hogy tisztességes asszony lett belőle. Ha Elek elvitte valami rendezvényre, amelyet a férfi szívből unt, de hűségesen végigült, ott volt a többi tanár feleség között, szerényen, feketébe öltözve, néha ő is elment egy táncra, s növelte Elek népszerűségét csendes elégedettségével, amelyből az sugárzott, láthatólag büszke rá, hogy itt lehet, ebben a kedves közösségben. Elek a politikát Anyucival beszélte meg. Katalin, mint a könyvtárban, otthon is jól hallotta, miről tárgyalnak, de a mondatokkal párhuzamosan tervet csinált magában. Megszervezte következő munkanapját, vagy szaladgált a konyha meg a fürdőszoba között, mert hirtelen friss ing kellett Eleknek, esetleg Anyucinak valami nyalánkság. Simkó aggódó figyelemmel kísérte a dolgok alakulását, s bár őt igazán nem fenyegette senki, élete folyamán megszokta, hogy folyton féltse magát. A korszak, amelyben éltek, ha a nehézipar alapjait kétségtelenül megvetette is, bizonyos vetületében valóban eléggé irracionális volt. Ahogy ő fogalmazta, kafkai. Sok volt a pör, a letartóztatás, az állásvesztés is. Elek csak nem hetente közölte, kitűnt el ebből vagy abból a pozícióból. Katalin, ha véletlenül a szobában volt, amikor ilyesmi szóba került, azt mondta, amit a könyvtárban szokott, s amitől Réka, Szabó és Bicó azonnal el is hallgatott előtte, hogy nyilván csinált az illető valamit. Elek és Anyuci ilyenkor lesütötték a szemüket, s Elek ráhagyta. Persze, hogy csinált, Kati, alig, ha nem csinált. Sokkal később, mikor már fel tudta fogni, mit nem vett észre, értette meg, hogy Elek és Anyuci számára boldog nem törődömsége olyan megnyugtató volt, mint valami gyógyszer. Elek úgy rettegett, hogy fogyni kezdett. Katalin őszintén nem értette, miért egyre kevesebb az áru, miért látni a húsboltokban hús helyett olajat, üres hurkabelet, olykor almát. Mikor lépten nyomon azt olvassa, mindenből több van, mint régente. Megfelelő ennivalót csak bámulatos manőverekkel tudott szerezni, s Elek olyan ványat lett, hogy igazán nem ért rá azzal törődni, mi az oka mindennek. Hogy a férje esetleg félhet, eszébe se jutott. Inkább valami túlérzékenységnek fogta fel, a jó szív jelének. Sajnálja a bűnösöket. Mikor egyik éjjel valaki dörömbölni kezdett a kapujukon, s Anyuci berohant a szobájukba, becsavart hajjal, bekent arccal, fog nélkül, Elek meg nyakig magára rántotta a paplant, csak nézett egyikről a másikra értetlenül. Miért olyan izgatottak? Aztán kiszállt az ágyból, kinyitotta az ablakot, kihajolt, közölte, ketten verik a kaput, két részeg, most már dalolnak is, hallják csak! S nem értette, miért reszketnek ezek amiatt, hogy ezt is letartóztatták, meg azt is, mikor ők nem csináltak semmit. Masszív közönyében volt valami ősi, valami csillapító. Éjszakáig forrók voltak, Katalin odaadása biztonságos. Ez volt az az időszak, amikor Elek meglepetésére az elképzeltnél jobban megszerette a feleségét, mégpedig nem azért, hogy a somos Arankától ellesett háztartási fortélyok segítségével olyan kiválóan ellátja őt és anyucit, hanem hogy gyáva lelkét a legnagyobb riadalmak idején is egyensúlyban tudta tartani. Bánta is Katalin, mit csinál Mindszenti, vagy mit ír a laptitóról. Elfelelte a szemináriumon, amit kellett, mindent aláírt, amit elébe tettek. Aztán hazament, kirázta a fejéből Titót, Rákosit, a Prímást, és varta a gombokat Elek ingére. Dúdolt, arra gondolt, hogy megalázta őt kis Sándor, míg fütyült az az üvegező. Hogy engedte el Isten hozzád nélkül? De rendbe jött, minden rendbe jött, s ha nem volna Micóka árnya, amely időnként ott kísért közöttük, el is lehetne felejteni, hogy valaha fájt valami. Elek gyávasága, amelyet az asszony ideges reakciónak keresztelt el magában, arra indította Simkót, hogy jó kapcsolatokat keressen. Eljött az az idő, amikor nem érezte védelemnek se gyönge szívét, szép cikkeit, sem azt az általános rokonszenvet, amely élete folyamán végig kísérte. Épp hatalmon levő rokona egyik napról a másikra eltűnt a helyéről. Rossz volt végig gondolni, mi történt vele. Közvetlen környezetében kollégáin és tanácsbeli ismerősein kívül csak Nóra volt fontos funkcionárius abban az apparátusban, amelytől védelmet remélt. Katalin vart, mikor egy este kibökte, fel kellene keresniük Surányinét. Az asszony nem akart hinni a fülének, míg Elek udvarolt neki, jegyességük hónapjai alatt egyebet se hallott sem Elektől, sem anyucitól, hogy ne is beszéljen nekik erről a kellemetlen, erőszakos teremtésről, akiben nincs emberség, csak vonalasság. Mesterségesen idegenítették el Nórától, addig a határig, hogy a férjhez menetele előtt már bujkált előle a közös lakásban, házasságkötése után pedig alig váltott vele szót. Mikor Eleket vizitelni hívta, vonakodott, most meg azt mondja, menjenek el hozzá. Nem értette, mi ez a változás. Katalin kidolgozta magából Nóra iránt érzett hajdani szeretetét. Nem tudta megbocsátani neki, amit anyuciról meg Elekről hallott tőle, s az sem, hogy mikor bejelentette mégis hozzám egy Simkóhoz, így gratulált neki. Menj! Hadd légy olyan boldogtalan, amilyen kevés lány volt a földön. Mióta ő is feleség lett, Katalin békéltebb szívvel gondolt Kadarcs Júliára. Mihelyt átkerült a sorompó túlsó felére, azonnal megérezte, nem olyan egyszerű dolog tudomásul venni valakinek, hogy egyszer csak jelentkezik egy lány, aki hozzá akar menni az ember férjéhez. Ha magát képzelte Kadarcs Júlia helyébe, kis Sándoréba pedig Eleket, nem tudta ugyan pontosan, mit csinálna, de úgy gondolta, ő is mindent elkövetne, hogy megtarthassa a férjét, talán még olyan dolgokat is, amelyek nem szépek. Katalin a környező világból olyat azért megjegyzett, ami szűk sugarú körébe beleillett. Így azt például tudta, hogy ha elmenne a tanácsba, vagy a pártitkárhoz, s elsírná, hogy valami felelőtlen személy fenyegeti szilárd erkölcsi alapon álló házasságukat, kapna segítséget. Így aztán szép lassan eljutott Kadarcs Júlia sokkal tudatosabb felismeréséig, s bár félénken, de megfogalmazta magában. Bizony adott esetben ő is megvédené háza békéjét a betolakodó elől. Idők folyamán kezdett enyhülni Kadarcs Júlia iránt, s ellenszenve és idegenkedése különös módon Nóra ellen irányult. Kelletlen arcot vágott, amikor Elek kétszer is elmondta, szervezzen meg valami találkozást. Nóra értelmes, kellemes, művelt asszony. Anyuci kontrázott, vágyott látni azt a kedves teremtést. Katalin duzzogott volna, ha mer, de hallgatott, rosszkedvűen döfölte a tűvel Elek ingét. Nóra visszautasította a meghívást. Először rá se figyelt, mikor bement hozzá, ült a szobájában, előtte halmazban rengeteg könyv, mint valami melvéd, alig látszott ki mögüle. Katalin annyira nem törődött semmivel boldogságán és visszanyert tisztességén kívül, hogy most nézte meg először Nórát alaposan, hosszú idő múltával. Nóra arcán volt valami meghatározhatatlan új vonás, valami idegenség. Ott állt előtte az üres kávécsésze, ujjai közt cigaretta, előtte papír, de nem dolgozott, mint szokott, csak nézett maga elé. Elég nehezen fogalmazta meg, amit rábíztak. Katalin nem volt színlelő, Nóra végighallgatta, aztán elkezdett ordítani rá. Erígy innen, nem akarlak én látni egyik őtöket sem. Dehogy megyek hozzátok, nem érdekelsz, se te, se Rajszné, se a férjed. Egyáltalán, miféle ötlet ez? 3 éve azt se kérdezed meg, hogy élek? Azt hiszed, én kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy élsz? Szabó akkor lépett be egy frissen kötött könyvvel. Sóbálvánnyá vált a küszöbön. Sose hallották Nórát ilyen hangon beszélni. Katalin sírva ment ki. Szabó jóvoltából percek múlva mindenki értesült róla, milyen durván megsértette Surányiné Katalint. Réka a vállát vonogatta, azt mondta, nem érti. Én aztán nem hívom többet az életben, mondta Katalin, akár nem is köszönök neki. Így ráförmedni valakire, ámult Réka, nagyon megsértett, igazán. Bicó, aki a fásládán ült, meséskönyvével, hallgatott, kikinyitotta és összecsukta az Andersenét. Aznap már nem látta többé Nórát. Surányiné a hátsó ajtón ment ki, valamivel korábban, mint egyébkor. Ezen a kedden ő volt egésznapos, ő is zárt le Bicóval. Mikor becsukták a helyiséget és lehúzták a redőnyt az ajtó előtt, Bicó megfogta a karját, mintha mondani akarna neki valamit, de nem szólt. Csak nézett rá szigorú, beszédes szemével, mint aki rábízza, találja ki, mit nem formál szavakká. Katalin nem találta ki, mert aznap éppen Nóra sérelmes magatartásával volt elfoglalva, meg aztán régen se tudta elemezni soha senki arckifejezését. Bicó levette róla a kezét, s a megvetést, ami megmoccantotta őszbajuszát, még Katalin is érzékelte. Elképedve nézett rá. Most már szólt volna hozzá, de Bicó otthagyta, köszönés nélkül, és elmúlt az alkalom. Elek elhűlt Nóra magatartásán, s különös módon másra magyarázta, mint Katalin. Valamit tud, mondta Elek, már nem vagyok olyan, akihez el lehet jönni, vagy akit meghívnak. Rajszné Katalint faggatta. Nem sértette -e meg főnökét, csak nem őrült meg talán, hogy összeveszett vele? Katalin elzokogta. Ő mindig olyan volt Nórához, amilyennek Anyuci meg Elek kívánta, s nem tudja, milyennek kellett volna lennie, ha azért, mert engedelmeskedett, szemrehányást kap, mint egy rossz gyerek. Különben is igazuk volt, most már ő is utálja Nórát, ne gyötörjék Surányi néval. Hogy utálod? Kérdezte Elek ingerülten. Megbolondultál? A főnöködet? Most? Katalin nem értette. Miért haragszik? Csak hangja indulatát érzékelte, törte szegény fejét, mit csináljon, hogy lecsillapíthassa végre. Elek csak akkor enyhült meg, mikor megígérte, bármennyire meg is sértette Nóra, Szabó és mindenki előtt, másnap bemegy hozzá, tisztázza, miért volt ez a mai sértő hang, mivel bánthatta meg, megkérleli. Megteszi, csak itthon ne nehezteljenek rá. Jó kislány, mosolygott Anyuci számtalan fogával. Itt az én jó kis Katikám, gyere, csókolj meg! Katalin futott, elcsókolta összes csókjait Rajszné szépen festett orcáin, amelyeket megtagadott apjától, anyjától egyaránt. A vacsorával remekelt, és éjjel rendbe is jöttek volna, ha Katalin megint rá nem kezdi a hónapok óta untig elismételt esdeklést. Ám Elek ideges volt, amúgy is ideges, olyan dolgok miatt, amelyeket Katalin nem tudott felfogni, ma meg különösen feldúlt a Nóra magatartása. Hát amikor Katalin megint susogni kezdett, mennyire szeretne gyereket, mert az élet beteljesedése és boldogsága mégiscsak az volna a számukra, és Elek ne védekezzék, engedje már teherbe esni, azt hitte, kiborítja az ágyból. Most nem volt ereje ahhoz, hogy irodalmi színvonalú érvekkel próbálja meggyőzni. Elek ritkán mondta ki őszintén, mit gondol, de akkor brutálisan. Hülye! Mondta, és felült az ágyban. Cigarettát keresett mérgében, pedig naponta csak kettőt engedélyezett magának, a két főétkezés után, s már elszívta a napi adagját. Hányszor mondjam, ne gyötörj ilyen marhaságokkal! Nem akarok rabszolga lenni, nem érted? Nem engedem, hogy megfogjanak. A gyerek kiszolgáltat mindennek, mindenkinek. Annak enni kell adni, arra keresni kell, ha az ember belehal is. Nem kell gyerek, hagyj békén! Katalin is felült az ágyban. Aznap már annyit sírt a könyvtárban, hogy nem volt ereje könnyekre. Hallgatta, mit mond a férje, és megpróbálta lefordítani a maga nyelvére, amit hall. Katalin nemigen hitt el igazságokat, Eleknek legkevésbé. Rám ezer virággal szórtad a tavaszt, gondolta Katalin, és nézett maga elé a félhomályba, míg Elek cigarettázott, és idegességében mezit láb szaladgált a szőnyegen. Mit szótól akart volna gyereket? Tőlem nem. Pedig hogy vágyom rá? Mit szót szereti? Elek, mint a tigris, körözött az ágy körül. Legszívesebben szájon vágta volna. Mit gyötri ilyesmivel, mikor azt se tudja, mire virradnak. Hogy minden nő ilyen ostoba legyen, mégiscsak állatok ezek. Valami animális jelentkezik bennük ilyenkor, valami torz hormon igény. Micó is ezzel kínoszta folyton, mikor azt se tudták, miből éljenek. Az is azt nyafogta, gyereket akar, nem emberek ezek. Minek nekik az egyenjogúság? Elek elgondolta magában, mi az az egyetlen, ami kell és való az asszonyoknak. Saját obszcén fantáziája elmulattatta. Dühe megenyhült. Ugyanakkor egy kicsit jobb kedve is lett, mert hiszen immár második felesége könyörög neki gyerekért, és ő immár a másodiktól tagadja meg. Rettenetes, hogy a nőknek mennyire nincs érzékük a történelmi események iránt. Micó képes lett volna szalmán is szülni ablaktalan helyiségben, 45-ben. Micsoda népség! Ez egyébként is olyan világ, amiben a legokosabb kihalni. Nem szeret, gondolta Katalin fáradtan. Visszafeküdt, befordult, hát a szép vonala átrajzolódott a hálóingen. Elek elgondolkozva nézte. Most mit bőg? Azt a gyereket síratja, akit nem szülhet meg, hisz így is majd belevész a munkába, annyi dolga van. Amilyen szorgalmas lány, anyának is ambíciózus lenne, elkezdene a gyerek körül nyüzsögni. Ugyan, hogy tudna akkor az ő szívbajával törődni, az ő gyenge idegrendszerével, és egyáltalán mindenképpen buta gondolat, ilyen nyugtalan időkben nem szoktak szaporodni értelmes emberek. De azért megsajnálta Katalint, hogy olyan boldogtalanul primitív, és csak a saját női terminológiája szerint tud gondolkodni. Mielőtt visszafeküdt volna, gondosan talpat mosott, s aggódva figyelte magát, nem köhöge. Katalin Micóra gondolt, mint tervezhette születendő lánya fia nevét, hogy játszhatott a gondolattal, ha majd hárman lesznek, nem csak ketten. Elek elaludt. Az asszony lassanként elbékéltette magában a szörnyeket. Megmagyarázta önmagának, hogy Micó elől nincs menekülés, és nem is szabad emlegetnie ezt a gyerekkérdést sem, ha nem akarja feldúlni Eleket. Szegény mindenféle hazugságra kényszerült amiatt, hogy el ne búsítsa az igazsággal. Ő csak Micótól kívánt volna utódot. Nyilván Nóra esetében is Eleknek van igaza. Nem érdemes töprengeni ezen. Ezelőtt úgy volt jó, hogy ne szeresse. Most azt kívánják, igen. Valamikor jó barátok voltak, talán nem lesz annyira nehéz. Ha ettől függ Elek lelki nyugalma, megpróbál kibékülni vele. Hogy ma mi üthetett bele, fogalma sincs. De hát nyilván oka volt rá, talán egyszerűen az, hogy évek teltek el, és soha nem nézett be hozzá csak úgy beszélgetni. Réka, Emma lépten nyomon a Nóra nyakán lógtak, különösen Emma. Eleknek és anyucinak fogalma sincs, miket állított róluk Surányiné féltékenységében. Na mindegy, ha így akarják, újra megpróbál beszélni vele, pedig igazán nem érdemli. Kicsit nehezére esett elterveznie a mondatot, amellyel majd beállít a könyvtárba, hogy valahogy összebogozza a szálakat, amelyeket részint Surányiné érthetetlen magatartása, részint az évek metszettek szét. Másnap délelőttös volt. Jókedvűen ment be, vett a Sáfrány téren egy csokor ibolyát. Azt szagolgatta, míg lépegetett. Korán beért. Emma még nem is volt bent, csak Bicó, aki nem fogadta a köszönését, csak nézett rá, s tekintete pontosan olyan érthetetlen volt, mint előző nap. Katalin kirakta az íróasztalából, amire a munkájához szüksége volt, aztán azt mondta Bicónak, mihelyt Surányiné bejön, szóljon neki. Bicó leereszkedett a ládára, most nem nyitott ki semmiféle könyvet a térdén. Azt felelte, nemigen hinné, hogy Nóra bejönne ma reggel, mert az éjjel letartóztatták.
Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek útjain.
Műsorunkban Fodorné Vince Annak klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével, Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Nem csak, hogy önmagamban kell hinnem, meg abban, hogy létezik gyógyulás, hanem esetleg a Jóistenben is, az mennyire játszhat nagy szerepet a gyógyulásban?
Azt gondolom, hogy az összes kapaszkodó közül ez a legnagyobb kapaszkodó, hogy akinek van hite, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mint annak, akinek nincs. Minden szempontból tud mibe kapaszkodni. Tudja azt mondani, Nemes Ödönatyát nagyon szeretem idézni, az ő könyvét szoktuk a csoportokon használni például ennél a témánál, hogy nézőpontváltás, átkeretezés, hogyan tudom máshogy nézni a dolgokat. Azt mondta Nemes Ödönatya, hogyha a Jóisten megengedte nekem ezt a betegséget, annak oka van, mert ő nekem csak jót akar. Tehát ő valami jót akar ebből nekem kihozni. Tehát, és akkor itt húz egy egyenlőségjelet, a rák nekem egy jó barátom. Csak még nem tudom, hogy mi ez a jó, amit ebből a Jóisten nekem ki fog hozni. És ebben akkora bizalom van, és egy olyan új nézőpont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy így hozzáállni, és akkor ez így mindjárt egy megfejtésre váró izgalmas rejtvény, egy bizalom, nem egy rettegés tárgya. Olyan jó irányokba tudja elvinni az egyén gyógyulását, ha van egy hite. Tehát akár úgy, hogy önmagában, tehát hogy neki miben kell változtatnia, miért rakta most ezt a Jóisten az útjába, végigveszi sorban az életének azokat a tényezőit, akár a személyiségének azokat az oldalait, ami lehet, hogy nem egészséges. Akár olyan irányba, hogy a külvilág felé, tehát hogy akkor ő mit tud tenni másokért, mert elhangzik egyébként az is, amikor a gyógyulás tényezőiről beszélgetünk, hogy mi minden segíthet, van erre egy nagyon jó kis ábra, egy komplex összefoglaló ábra, amit egy Lösen nevű onkopszichológus készített, és abban bizony ott van a spiritualitás, azt a nevet adta ennek a tényezőnek, de ezen belül nem csak a hit van, hanem az is, hogy önmagamat meghaladni, kapcsolódni az embertársaimhoz, segíteni nekik, önkénteskedni például, és ez azért van ott, mert kiderült, hogy a kutatások szerint tényleg növeli az immunsejtek számát, hogyha valaki segít, önkénteskedik. Úgyhogy annyi oldala, annyi szála van ennek a hit tényezőnek, hogy tényleg egy ilyen egészségmegőrző vagy egészségviszonyerő hatású tud lenni.
Ha már melldaganatot említettél, a daganatos megbetegedéseken belül ugye, akár egy mély daganat, melldaganat, vagy ugyanígy a férfiaknál egy prostata daganat azért megkérdőjelezheti, főleg ha műtétre kerül sor, megkérdőjelezheti a nőiességet, a férfiasságot.
Bizony. Nem is kicsit. Meg amit utána kap kezelések, hormongátlás, az meg le is építi azt, amitől én nőnek vagy férfinak érzem magamat, azt a működésemet, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és fontos téma, és látod, ez is a tabusításban benne van, erről nem szoktunk beszélni. És akkor még ez még nem a szexualitás, amiről egyáltalán nem szoktunk beszélni, hogy lehet-e ilyen élete, szexuális élete mondjuk egy ilyen érintett hölgynek vagy férfinak, még csak ott tartunk, hogy lehetek-e nő, lehetek-e férfi. Az a sok szorongás, hogy elfogad-e a társam majd így hozzám tud-e érni. Aztán ez ott kezdődik, hogy én magam tükörbe tudok-e nézni, megmerem-e mosni, amikor ez esti mosdáskor lekerül a kötözés. És erről nem nagyon lehet beszélni. Nincs kivel, vagy maximum a közhelyig jutnak el, amikor megkérdezi a társát, hogy fogsz engem így is szeretni, szerethető. Hogyne, persze, elüti valamivel a társ, de az ő félelmei már szóba se kerülnek. Tehát ő igyekszik mindenben mosolyogni és bólintani, és megnyugtatni az érintett házas felet, és arról, hogy de valójában ő is nagyon fél, és azt se tudja, hogy mivel tesz jót, és érintse, ne érintse, kímélje, ne kímélje. A legfontosabb dolgokról nem esik szó ilyenkor. Úgyhogy a sostás közösség ebben is sokat tud segíteni, hogy ezek úgy kimondódnak, hogy jaj, ez ettől én is félek. Ezzel te is így vagy, basszus. Meg nincs ezzel az erőltetett pozitivitással nyakon öntve, hogy de nézd meg, milyen gyönyörű vagy, és királylány vagy, és fogadd el magad, és szeresd magad, és nem a melleden múlik, hogy nő vagy. De ő úgy érzi, hogy azon múlik. És erről, ha ezt így ki tudja mondani, egy csomó fölösleges szorongás lemegy.
Mitől leszel nő, mitől leszel férfi valójában? Tehát erről érdemes lenne beszélnünk. Mm-hmm. Nem a külsőségekben nyilvánul meg. Mm-hmm. Nyilván az nagyon fontos, hogyha tükörben nézek, akkor én azt lássam, hogy nő vagyok. De nem ez a lényege.
És hogy valahol mégis ez a lényege. Miért a hajhullás viseli meg a legjobban a daganatos betegeket? mikor a kezelésnek nyomán az összes haját. Miért nem elég egy csinos paróka? Mert át tudom keretezni, tudom azt mondani, hogy figyelj, itt van 8 paróka, kipróbálsz egy csomó új stílust, melyik áll neked jól. Ilyeneket tudok mondani, de ez nem segít neki. És mindig mindenki azt mondja, hogy az volt a legszörnyűbb, amikor kihullott a haja. Néhányszor olyankor sikerül ezt jól átkeretezni, amikor a család úgy tud mellé állni, hogy most támogatóan, most eszembe jut egy Salgótár Jani hölgy, akinek élete legvidámabb eseménye volt ez a hajvágás, mert a fia, aki akkor egy ilyen izmos, kigyúrt fiatalember volt, ő is levágatta kopaszra a haját, szolidaritásul anyáért, és lefotózkodtak, és ez meg is mutatta a képet, egy annyira meghitt, annyira bensőséges fotó. Tehát ő akkor azt tapasztalta meg, hogy ennyire mellettem állnak, és ilyenekkel azért át lehet ezt hidalni, azt gondolom, ezt a szörnyű pillanatot. De hogy attól érezzük magunkat nőnek valamiért.
Hogyan fordulhat ez át, hogy azt mondjam, hogy mindegy, hogy hogyan változott meg a testem, de tudom azt, hogy a nőiesség, a férfiasságom az, annak a lényeg az valahol nagyon másban gyökerezik, és én attól még teljes értékű nő, vagy teljes értékű férfi vagyok.
Ez egy jó kérdés, és ugyanakkor nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy van még egy lépés előtte, és ez a lépés pedig a testem. Úgy általában, tehát most nem is arról beszélek, hogy nő vagy férfi, hanem a testem mennyire fogadom el, mennyire vagyok vele jóba. Mindig mindenkit úgy nevelnek, vagy jó esetben nem így nevelnek, de általában ez jellemző, hogy körülbelül 2 éves korunkig vagyunk hitelesek, és vagyunk jóba a testünkkel, és azt mutatjuk, ami van, mert ha éhes vagyok, ordítok, ha csípje pisi a hátomot, akkor ordítok, meg ha dühös vagyok, toporzékok, és utána mit hallunk? Nem szabad, nem illik, várjál már, viselkedjél már, ne legyél már ilyen önző, nem igaz, hogy nem tudsz várni, meg fúj, meg szégyeld magad, meg hasonlók, és akkor olyan mértékben eltávolodunk a testünktől, hogy az, hogy a jelzése itt észrevegyem, miért fáj a gyomrom, most egyáltalán az, hogy éhes vagyok, és kellene 5 perc pihenő, ezeket se adjuk már meg, mert munka van, mert haladni kell, meg pörögni kell, és akkor még nem a nőiségről beszélek, csak az alapvető emberi igényeimről. Úgyhogy szerintem azt szoktuk mondani, hogy a betegség az, ez is egy nézőpontváltás, hogy nem sorscsapás, meg büntetés, meg nem tudom micsoda, horrorfilm, bár az is természetesen, de hogy inkább a testünknek egy figyelmeztetése. Hogy ő előtte küldött valószínű sok figyelmeztetést már, csak nem vettük figyelembe, és kénytelen volt ilyen nagyon erős eszközhöz nyúlni. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahol innen ered ez, hogy a testemmel nem vagyok jóba, hogy nem figyelek magamra, az igényeimre, és hogyha ezt így már rendbe tesszük, akkor jöhet a többi, a finomabb is, hogy akkor a nőiségem, meg a férfi szerepem az hogy van. Olyan sok tennivaló van, és ez még nem is a gyógyulás. Vagy talán a gyógyulás az már egy ilyen kellemes mellékhatása lesz ennek a folyamatnak, ha elkezdek magamra figyelni, a saját életem élni, és szerintem akkor fogok majd oda eljutni, hogy de hogy én nő vagyok, értékes vagyok akkor is, hogyha nincs mellem, nincs méhem, nem tudom mi. Hogy ez egy út, egy önismereti út, és hogy annak a végén jutunk el ide.
Az összes ilyen beszélgetésben mindig eljutok oda a beszélgetés közben vagy a végére, hogy meg lehet előzni egy tragédiát, egy krízist, egy nehézséget. És többször megemlítetted, szóba került a szemléletváltás, meg az átkeretezés is, de ha már szemléletváltás, ezt mennyire lehet szerinted elkezdeni fiataloknál, hogy felkészüljön az ember arra, hogy jöhet bármilyen, akkor is úgy vagyok egész, ahogy vagyok, és meg lehet előzni ilyen betegségeket. És ez már megint rossz kérdés, hogy ezt így teszem föl, hiszen szóba került az egy fél órával ezelőtt, hogy milyen negatív mondatokat, bántó, sértő kifejezéseket kap sokszor a közvetlen családtagtól is. Puszta jó szándékból, igen. Hogy akkor valamit nem jól csináltál, azért lett ez, sokat dohányzol, azért alakulhat ki egy tüdőrák, vagy valami hasonló. De én mégsem ebbe az irányba indulnék el, hanem hogy egy szemléletformálással, egy gondolkodásmód, vagy akár életmódváltással, stresszmentesítve, nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük, meg lehet előzni, másrészt, ha már benne vagyunk, akkor valahogy egy ilyen épp lélekkel tudjuk navigálni magunkat ezen az úton.
Jó kérdés, és jó nehéz kérdés. És annyi sok összetevője van, és mindegyik nagyon messzire vezet. A csoportok elején meg szokták kérdezni. Valakit előbb-utóbb felhozza ezt a kérdést, hogy de miért? Miért lettem rákos? És akkor persze jönnek, aminek minden tényezője igaz, az okos magyarázatok, hogy nézd meg, hogy mivel táplálkozunk, milyen levegőt szívunk, hogyan élünk, mennyit stresszelünk, mennyire nincsenek eszközeink a stressz kezelésére, nézd meg, hogy milyen a gondolkodásmódunk, tipikus magyar mentalitás, a panaszkodás, iránkozás, sértődés, vádaskodás, indulató, minden. Ezek mindegyikébe bele lehetne hosszan menni. Tehát az, hogy miért lesz beteg valaki, az azt szoktam mondani, egy borzasztó komplex dolog, hogy a rendszerünk, a biológiai rendszerünk nagyon sokáig ezt a sok mindent, amit most felsoroltam, próbálja egyensúlyozni, és akkor egyszer csak jön valami utolsó csepp, ami kiborítja, felborítja ezt az egészet, és azt szoktam erre példának mondani, hogy apuszom évtizedeken át dolgozott rákkeltő vegyi anyagokkal, és mégiscsak akkor lett leukémiás, amikor anyósom meghalt. Tehát, hogy az volt az az utolsó pont, az a nagy veszteség, nagy krízis, ahonnan a rendszer már nem tudta tovább az egyensúlyt fenntartani. Visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hogy kell-e. Tehát a kríziseket nem tudom, hogy el kell-e kerülni. Mert hogy az két irányba mehet. Tehát lehet, hogy akartam mondani, egyszer utána néztem, a kínaiban úgy van a krízis, hogy wei chi. A wei az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély, a chi meg azt jelenti, hogy életenergia. Ezt ismered. Tehát, hogy két irányba mehet a dolog, vagy összeomlik a rendszer, és baj lesz, vagy abból felépülhet valami egészen új ember, új személy, új identitás, új életmód. És itt jön az, amit te kérdezel, hogy ehhez mi kell, az a bizonyos épp lélek, hogy hogyan tudok ezeken a kríziseken úgy átvergődni, hogy ne betegedjek bele. Ez ilyen buta vicc jutott az eszembe, amikor a cipőügynököt kiküldik, tudod, Afrikába. Két konkurens cég kiküldi a cipőügynökét Afrikába, és az egyik cipőügynök az hazatelefonál, hogy főnök, esélytelen, itt egyetlen cipőt sem fogunk eladni, Afrikában mindenki mezítláb jár. És hazatelefonál a konkurens cipőügynök, hogy főnök, óriási lehetőség, itt rengeteg cipőt el fogunk adni, mindenki mezítláb jár még. Szóval, hogy fogom fel? Hogy felfoghatom úgy, hogy úristen, kész, mindennek vége. Beletapadok az áldozat szerepembe, azokba a körökbe, hogy milyen rossz nekem, és az is igaz, az is egy jogos nézőpont. De ha beletapadok, semmi nem fog változni, nem gyógyulok meg, nem tudok belőle kijönni épp lélekkel. De hogy fogom fel, hogy főnök óriási lehetőség, tehát hogy ez van, hogy ezt adta a Jóisten, hogy oka volt, hogy ez történt velem, mi ennek az értelme, hogy vihet ez engem előre, ezek azok a kérdések, amiket használunk. Akkor meg tudom találni, hogy miért történhetett. A történetek jutnak eszembe, de nem vagyok felhatalmazva, hogy elmeséljem, hogy amikor a szörnyűségeknek, amit valaki átél, sikerül így értelmet adni, hogy ez azért történik velem, hogy elképesztő dolgokat be tud indítani. Tehát volt hölgy, akinek a vérnyomását nem lehetett beállítani, annyira ugrált, hogy amit átél, azt most nem fogom elmesélni, milyen szörnyűséget mesélt át, mert beazonosítható lenne, borzalmas dolgokat, hogy annak tudtunk értelmet találni, hogy ez miért kellett, hogy vele történjen. Már aznap este rám telefonált, hogy rendben van a vérnyomása. Tehát, hogy a test azonnal reagál, hogy a gondolatok meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg. Szóval, hogy állunk hozzá, milyen értelmet adunk neki. Ez az, amit hozzá tudunk tenni, mert a másik része, hogy mit hozunk, milyen a személyiségünk, a múltunk, az ősbizalom, az összes többi, ami gyerekkorból jön, az inkább önismereti munka, azt most nem hoznám ide. Amit most itt tudunk tenni, az a gondolkodásmód, a hozzáállás.
De egy nagyon fontos része az önismeret, és azt meg minél fiatalabb korban el kell kezdeni.
Érdemes lenne, csak ez megint egy olyan, mint a gondolkodj pozitívan, hogy nagyon gyakran, erre is annyi történetem van, jönnek hozzám nagyon beteg emberek, kétségbeesve, és ilyen nagyon sürgetően, hogy Anna, most rögtön hozzá kell fognunk, tárjuk fel a traumáimat, dolgozzuk fel a gyerekkor, mert hogy beteg, és hogy meg akar. És azt hiszi, mert ezt mondják neki, nem mondom ki, hogy milyen alternatív gyógyító irányzatokban, hogy ez lesz a gyógyulás útja, de nem ez a legfontosabb. Akkor és ott nem az önismeret.
Nem mi a legfontosabb ott?
Találjam ki, hogy mi segít nekem, hogy ne süllyedjek el a viharban, mivel tudok kapaszkodni, miben tudom magam tölteni, mi az a módszer, amiben tudok hinni, hogy meggyógyít, ki fogja a kezemet, miben hiszek. Azt majd, ha elült a vihar, meg nyugodt vizeken siklik már a hajó, majd akkor hátra nézek, meg dolgozok a múltamon.
Mindenképpen az fontos, hogy ne tagadjuk le, ne dugjuk homokba a fejünket, és ne süllyedjünk bele egy ilyen örvénybe, hanem fogadjuk el, hogy ez van, és keressük meg, hogy ennek a betegségnek milyen üzenete lehet számunkra, jól értelek? Mit akar ez a betegség tőlünk?
Mit akar a testünk vele mondani? Nem tudom, erre most így igent mondanék, az olyan lenne megint, mintha valakire az zúrítanám rá, hogy de így kell, és ha te így nem tudod, akkor nem fogsz meggyógyulni. Mindenki más. Miért ne ragadhatnék bele az örvénybe? Miért ne hagyhatnám, hogy levigyen a legaljáig? Megnézem az alját, és utána elengedem magam, és akkor így az örvény kidoba. Általában így lehet túlélni, hogyha lehúz az örvény, hogy elengedem magam, elfogadom, ez van, hagyom, hogy vigyen, és egyszer csak kidob. Nem tudom, én inkább arra biztatok mindenkit, hogy amikor a csoportjaink kezdődnek, ezek az alap tézisek, amiket így leszögezünk rögtön az elején, hogy a legfontosabb te vagy, mostantól ez van az ászlóra írva, hogy a legfontosabb te vagy, tegyünk mindenkit a betegséges szakértőjévé, és akkor itt most ez nem azt jelenti, hogy az orvosok ellen beszélek, vagy hogy ne hidd el, amit az orvos mond, szó nincs erről, csak az orvosi részét tudja, a tüneteket, a gyógyszereket, a kezelést, stb. Te meg a személyiségedet tudod, a múltadat tudod, a céljaidat tudod, és van egy nagyon fontos iránytűd ahhoz, hogy hogyan válhatsz te szakértővé, ez pedig a tested. Tehát hallgass a testedre. Lehet, hogy mindenki azt mondja körülötted, hogy céklalevet kell inni, mert abban vannak a nem tudom még. Én meg azt mondom, hogy igyál céklalevet, és figyeld a testedet, és ha a tested azt mondja, hogy soha többé céklalevet, akkor téged nem a céklalé fog majd segíteni. Tehát ez az iránytű, de ez az iránytű ugyanúgy megmondja, hogy jól érzed-e magad a munkahelyeden, hogy jó-e a párkapcsolatod, hogy mi az a tevékenység, ami téged feltölt, hogy a test ilyen szempontból a mi legjobb barátunk, meg a legjobb orvosunk is. És ez így párhuzamosan együtt az orvostudománnyal így működik, és nem helyette, azt mindig ki kell hangsúlyozni, de hogy úgy szoktuk mondani, hogy az orvostudomány, az egészség, hogy mindent megtesz értünk, úgy működik, ahogy tudom, de akkor is mindent megtesz értünk, és ez akkor is csak 50%. És a másik 50%-ot meg mi magunk tesszük hozzá. A személyiségünk, a céljaink, a sosztás közösség, az örömforrásaink, mind-mind.
Beszélgessünk egy picit a programjaitokról. Már megemlítetted azt, hogy ötszörös túljelentkezéssel most párhuzamosan két Simonton csoportotok is indul. Milyen programok lesznek a közeljövőben, amelyek mentén megpróbáljátok elérni az embereket, vagy ők kereshetnek titeket, hogy szakmai segítséget nyújtsatok számukra?
Minket kereshetnek bármikor, tehát elérhetők vagyunk az online felületeinken, meg engem is, csak ne telefonom, azt nem tudom már felvenni, inkább üzenetet írjanak. A rendezvényeket meg igyekszünk úgy szervezni, hogy ne legyen egyszerre sok és megterhelő, mert akkor nagyon az emberek nyilván nem tudnak mindig mindenhova elmenni. Úgyhogy novembert ez le fogja fedni, ez a két kendőzetlenül rendezvény, a 29-en jelölt ki faültetés.
Mikor indult maga ez a program? Ugye hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza.
Engem most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy hány évvel ezelőtt indult, biztos, hogy 5 legalább, vagy még több. Volt egy miskolci csoporttagunk, Ildikónak hívták, 3 kisgyermeket hagyott itt. Édikó már, amikor megjelent nálam a csoporton, már kerekesszékben ült, és nem tudom hány, nagyon sok áttéte volt, 29, és a testvére hozta el hozzám. Beszélgettünk, aztán elkezdett járni, tolták Simonton csoportokra, de már a következő alkalomra Mankóval jött, és azután a következő alkalomra meg teljesen jól járt, és visszatért újra a kedvenc tevékenységeihez, hogy nagy sportember volt, túrázott, siált, mindenféle csinált. Balettozott, annyi butaság, annyit nevettünk együtt, ilyen jó történetek vannak. Még egy év adatott neki. Tehát akkor, ahogy kinézett, azt hittük, hogy nem sok van hátra, de még egy évig ilyen aktív életet élt. És amikor elhunyt, azt kérte a családja tőlünk, hogy őrizzük már ezt az emléket továbbra is, ültessünk egy fát Ildikónak, legyen egy Ildikó nap. És akkor azóta van Ildikó nap, szeptember első vasárnapja, eredetileg Szentlélekem. Ott a turista centrumban ültettünk neki fát, van kis tábla alatta idézettel, és utána még néhány embernek ott ültettünk fát, és ezek az Ildikó napok szoktak a faültetés napjai lenni, eddig így volt. Ezek nagyon jó hangulatú rendezvények voltak, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen temetést, hogy ilyen nagyon gyászos és nehéz, hanem összejött az egész családi, baráti köre az Ildikónak, volt egy 40 ember, rengetegen voltunk gyerekekkel, és akkor ott túráztunk, megnéztük Ildikó kedvenc helyét, a Magoskőt, gyönyörű a panoráma onnan, akkor sorversenyek voltak a gyerekeknek, rengeteg nevetés volt, mindenki hozott valami sütikét, akkor ilyen ipari mennyiségű zsíros kenyeret mentünk, nagy lakomázások voltak. És mindig volt valami, ami Ildikóról szólt. Volt, hogy a naplójából olvastunk fel, nagyon jó humora volt, úgyhogy ezek a felolvasások is nagyon jók voltak. Volt, hogy énekeltünk, volt, hogy kiraktuk a nevét mécseszekből, valamit mindig kitaláltunk. Aztán hát még voltak azóta sajnos nagyon fájó veszteségeink, és ezeknek az előre ment, így szoktuk mondani, hogy előre ment, ha valaki meghal, az előre ment csoporttagoknak is ültettünk ott fákat, de hát sajnos változások történtek, Szentléleken tulajdonos váltás volt, és azt kérték, hogy oda mehetünk bármikor, és lehet rendezvény is, csak már fát többet ne ültessünk, úgyhogy új helyszínt kellett keresnünk. És van nekünk egy másik nagyon kedves helyszínünk, Erdőtelken, ott volt az első táborunk 2015-ben, és azóta is oda visszajárunk, ahol a Pintér tanyán nagy szeretettel várnak minket, isteni finom kajával, ott tavak vannak, nagyon szép zöldövezet, és ott kaptunk helyet, hogy ott ültethetünk fákat. Hát nem tudom, az időjárás kegyes lesz-e hozzánk november végén, mert hogy november 29 a következő ilyen faültetős rendezvényes időpont. Az már egyben tábor találkozó is, meg Mikulás is, meg évvége is, meg minden egyben. De talán pont ezért lesz most nagy sikerű és vidám. Úgyhogy hagyomány is, meg valami egészen új dolog indul most itt. De egyébként úgy szoktunk működni, hogyha valamelyik önkéntesünk kitalál valamit, hogy de figyelj már, nem akartok egy, és akkor de miért? Úgyhogy még bármi elképzelhető, hogy lesz. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy nézze a felületeinket, a regea.hu, meg a regea Facebook oldalt, mert ott mindig kiírjuk.
És folyamatosan jelen vagytok Egerben is, és Miskolcon is, különböző akár kézműves foglalkozással, beszélgetőkörrel, meg hát természetesen online is különböző beszélgetőkörökkel megtalálnak titeket, vagy ti találjátok meg az érdeklődőket?
Ezt azért nem mondtam, bocsi, mert hogy ez nekem nem rendezvény, hanem egy ilyen állandó program. Nekünk folyamatosan vannak klubjaink, a Miskolci Egészségfejlesztési Irodában mindig megtalálhatók vagyunk, most 28-án a változatosra kerül, november 28-án tartok nekik egy ilyen klubot, és akkor ott a régi, úgy értem régi, hogy akik már régóta csoporttagjaink is meggyógyultak, ők szoktak eljönni, de mindig jön egy-két új csoporttag is, úgyhogy ott be lehet hozzánk csatlakozni, jöhet bárki, megnézheti, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Jó a hangulat, tehát szoktam vinni például OH-kártyát, azt nagyon szeretik, jó beszélgetés van, sok nevetéssel, meditálunk is időnként, de ugyanez megvan online is van minden hónapban klubunk, úgyhogy ezeknek nekem nem a rendezvény kategória, hanem a mindennapi munkánkba tartozik.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével, Pap Ildikó beszélgetett.